Egy nő. Portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
Inspirációról, kreativitásról, a munkához való hozzáállásról, illetve érdekes élet- és karrierutakról beszélgetünk. Ma a vendégem Fodor Kassai Mónika, aki sok területen ért el sikereket, jelenleg újságíró, az Elle magazin szépség rovatának szerkesztője, és nem mellesleg sok évig egy nemzetközi szállodalánc PR igazgatójaként dolgozott. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Érdekes karrier utat, vagy azt is mondhatnánk, hogy utakat jártál be az elmúlt két évtizedben. Két területen párhuzamosan építkeztél, vagy kívülről legalábbis így tűnik. Voltál értékesítési munkatárs, marketingvezető, regionális kommunikációs igazgató, valamint 8 évig a Danobius Hotel ZRT PR igazgatója. A másik vonalon pedig az írás, az újságírás volt ott az életedben, de ez a kettő tudatosan futott egymás mellett, tudatosan építetted?
Igen, amikor már egymás mellett futott a dolog, akkor már tudatos volt, de egyébként az indulás az mint mindig nem volt tudatos. Egy multinacionális cégtől mentem egyesre, és akkor ott találtam magam otthon egy kisbabával, aki ugye azért eleinte eléggé nyugodt volt, mondjuk nem sokáig, de egy évig úgy éreztem én is, hogy tudnék még valamit csinálni, és pont akkor talált rám az újságírás. Több újságtól is fölkértek, hogy cikkíróként működjek közre. Ugye velük előzetesen PR-esként dolgoztam együtt, de mivel nekem van egy kozmetikusi végzettségem is, és egyébként ez a cég egy kozmetikai cég volt, így aztán adta magát, hogy szakcikkeket kezdtem el írni, mert hogy ritka ez a felállás. És aztán ez adta nekem a lehetőséget a későbbiekben, ez egy szerelem lett belőle egyébként, hogy ezen a területen továbbra is aktív maradjak.
És mit adott neked az írás?
Az újságírás az nekem az első pillanattól egy nagy szerelem. Egyébként a PR-es szakma is azért vonzott, mert itt lehetett írni, könnyen is megy, és jól ki tudom benne fejezni magam, és valahogy mindig úgy éreztem, hogy több emberhez jut el az üzenetem ezáltal, és úgy kicsit úgy meg is marad. Az idők folyamán vissza lehet keresni. Nem is tudom, kicsit ilyen tanítási célzattal születtek leginkább ezek a cikkek.
És egyébként mire készültél fiatalkorodban, vagy volt egy gyerekkori álmod, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és az mennyire találkozott azzal, aki most vagy?
Tulajdonképpen elég tudatos gyerek voltam. Nekünk a családunkban többen is a vendéglátóiparban dolgoztak, és én már ilyen 10 éves koromtól kezdve a vendéglátóipari főiskolára készültem, és azt tudtam, hogy valamilyen szállodával kapcsolatos munkát szeretnék végezni, és aztán a főiskolán egyébként ki is kristályosodott, hogy én konkrétan PR-es szeretnék lenni. Na most ez azért nem ma volt, és ekkor tájt még nem oktattak például kommunikációt. Ennek a marketing tantárgyunk keretein belül volt egy ilyen említés róla, és akkor nekem ez felkeltette az érdeklődésemet, és utána mentem, hogy miről is van szó, ugye külföldön ezt már professzionális szinten űzték, és aztán sikerült is elérnem ezt a célomat, nem rögtön, hanem volt azért néhány köztes állomás, de végül is az egyik legnagyobb kozmetikai cégnek a PR-ese lehettem sok-sok éven keresztül. Aztán később a szállodaiparban is ezt a munkát végezhettem.
Igen, ezt azért is említettem, mert az volt az utolsó nagyobb etap az életedben. Igen. PR vezetőként. Beszéltünk arról, hogy karrierálom, vagy arról, hogy milyen irányba indul el az ember. Az új utakat az úgy mindig kerested? Mert említetted, hogy ez a marketinges szakmá belül keltette fel a figyelmedet a PR, amit akkor még nem lehetett megtanulni, és utána mentél. Tehát ez úgy jellemzi a személyiségedet, hogy az új utakat keresed?
Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Valószínűleg inkább tudat alatt keresem az új utakat, tehát ez nem volt annyira tudatos. Viszont amikor így visszatekintek az életemre, akkor így azt szoktam mondani, hogy én álomfoglalkozás halmozó voltam, vagy vagyok, mert csupa olyan gyönyörű munkám volt, amit szerintem nagyon sokan az álmukban, vagy álmukként dédelgetnek. Voltam stewardess, dolgoztam 5 csillagos luxus szállodában, szépségipari cégeknél, voltam tréner, voltam brand manager, tehát minden csodálatosan szép területen volt szerencsém dolgozni, és hát az újságírás is ilyen számomra. Ugye letettem közben a kozmetikusi vizsgát, mert úgy hozta az élet, hogy ha már ennyi éve dolgozom egy nagy kozmetikai vállalatnál, legyen egy mélyebb tudás mögötte. Szóval szerintem szerintem nagyon szerencsés voltam, és nagyon sokrétű, és nagyon nőies tudások birtokosává válhattam, és én ezt egyszerűen élveztem.
És olyan érdekes, amit mondasz, hogy nagyon szerencsés voltam, de én meg azt érzem, hogy emögött rengeteg munka volt, hogy ezeket a célokat, vagy ezeket a lehetőségeket meg tud ragadni. Mert hogy rengeteg tanulás, tehát akár ha azt nézzük, hogy azt mondtad, hogy voltam stewardess, légutas kísérőként is meg kellett tanulnod a feladataidat, kozmetikusként, PR-esként is, közgazdász is vagy, illetve jól tudom, hogy 4 nyelven is beszélsz. Ez a nyelvtudás mennyire járult hozzá az érvényesüléshez az életedben?
Valójában itt is ugye kicsit szerencsésen alakultak a dolgok, mert eleve 2 nyelvű gyerek voltam, az én édesanyám lengyel, aztán a lengyel nyelv révén nagyon könnyen magamra tudtam szedni az orosz nyelvet, tehát amivel a többiek ugye nagyon megkínlódtak, az nekem viszonylag könnyen jött, le is tettem belőle még annó a nyelvvizsgát. A német szintén ilyen családi vonalon jött be, mert az én lengyel édesanyám lengyel nagymamája Németországba keveredett, ők német származású voltak, és ott élte le végül is az élete utolsó 20 évét. Tehát Németországba jártunk ki hozzá meglátogatni, és akkor praktikusan jött, hogy akkor tanuljak németül. Az angol pedig, hát az egy alapvető célom volt, hogy megtanuljam. Persze a mai napig segítenek nekem a nyelvek, a nyelvtudás. Aktívan az angolt használom, kicsit kevésbé aktívan a németet. A többi az csak ilyen habatortán, mondjuk, hogyha jönnek lengyel nyelvű vendégek.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a lengyel, ami második anyanyelved, vagy első, nem is tudom, hogy ezt mennyire tudod ma kamatoztatni,
nem
vagy
nagyon,
használni.
Nem nagyon, tehát ezt akkor tudnám használni, ha esetleg ilyen érdekeltségű cégnél dolgoznék, de azért a vendégek nagyon örülnek, amikor jönnek, és mondjuk lengyelül, vagy az anyanyelvükön köszöntöm őket.
Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egyik, illetve másik területen mi az, amit szerettél, vagy élveztél, és mi az, amit így tovább viszel magaddal, akár a multikarrierből, akár az újságírás területén mi az, ami fontos számodra, amit élvezel?
Nagyon szeretem, hogyha egy munka sokoldalú, és hogyha van benne kihívás. És én azt gondolom, hogy a folyamatos fejlődést tartom meg nagyon fontosnak, tehát, hogy abban a munkában, amiben éppen vagyok, abban próbálom elérni a plafont, tehát tényleg elmenni a maximumig, utána járni, utána olvasni, elmenni tanfolyamra, elmenni továbbképzésre, tehát nagyon gyorsan változik a világ, és szerintem az a titok, hogy a világgal együtt kell változni.
És mikor vagy kész arra, hogy váltsál? Ugye neked voltak nagy váltások az életedben.
Igen.
Mi hozza el ezeket neked?
Hát ezek ilyen nagyon nagy fordulópontok voltak, például a multikarrieremet, ami akkor már elég komoly volt, már 4 ország tartozott volna a hatáskörömbe, és tényleg egy nagyon komoly pozíció. Ez még a kozmetikai ipar, azt egyszerűen azért dobtam el, és nagyon könnyen fordítottam neki hátat, mert nekem ott volt a pici gyerekem, és nem akartam, hogy más nevelje föl. Nekem nagyon-nagyon nehezen jött össze a gyerek, tehát hogyha így az életem nagy küzdelmét kérdeznéd, akkor én biztos, hogy ezt hoznám föl, hogy a babavárás az nekem milyen nehezen jött össze. 7 éven bekerült, mire ez a gyermek végre beköszöntött, és hát én utána ugye hívtak vissza, mert hát nem lehet 3 évig otthon lenni egy komolyabb pozícióba, és én akkor azt mondtam, hogy nem, én szeretném ezt a gyereket, ameddig csak lehet magam mellett tudni.
Nyilván ez összekapcsolódott azzal a várakozással és sikertelenséggel és sok-sok várakozással, ami megelőzte az ő megszületését, hogy jobban értékelted, amikor már ott volt?
Nem tudom, ez egy érdekes kérdés. Én szerintem, ha mindez nem lett volna, akkor is így döntök. Én úgy gondolom, mert én nekem ez nagyon fontos volt, hogy tudom, hogy ez az első időszak a gyerekek életében mennyire jelentőségteljes, és nyilván ott van az, hogy szerencsére megtehettem, és egyébként meg itt jött be az, hogy és jött az újságírás, és akkor megint csak nem maradtam munkanélkül, de tudtam egy olyan munkát végezni, ami mellett mégiscsak otthon lehettem a gyerekkel. Ez volt az egyik nagy váltás, a következő váltás, ez egy kényszerváltás volt, mert egyszerűen ugye cégek csődbe mennek, megszűnnek, a kiadónkat érintő változás miatt kellett akkor az ELT-től több mint 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt felállnom, mert egyszerűen csődbe vitte a kis kiadót a tulaj, és akkor egy létbizonytalanság érzés kapcsolódott nekem ehhez az egész területhez, és visszamentem egy nagy vállalathoz, és itt jött megint a szállodás karrier. És aztán pedig nagyon-nagyon tudatos volt az, hogy ezt az egészet letettem és otthagytam. Tehát nekem 40 után egyre inkább azt kezdtem el érezni, hogy húha, hát az élet rövid, és ide azért valami mást is bele kellene még préselni a munka mellett, vagy a munkán kívül, és egyre nehezebben ment nekem az, hogy a vezetőket váltogatták a fejünk fölött, hogy a céget átszervezték a fejünk fölött, és akkor mindig valami újat kellett már megint előről kezdeni, és az egyik ilyen alkalommal azt mondtam, hogy akkor én inkább szeretnék egy olyan munkát végezni ismét, ami mellett a családom lehet az első. Úgyhogy vissza az újságíráshoz.
Igen, mert visszaemlékezve arra az időszakra, a szakmai körökben ismert és elismert szakemberként apostrofáltak PR-esként, és talán sokan nem is értették ezt a hirtelen váltást. Volt, aki azt mondta, hogy ne tedd?
Ez nem egy hirtelen váltás volt, ez egy kívülálló szemmel lehet, hogy az volt, de azért nálunk a vállalatnál évekkel korábban már elkezdődött egy olyan átalakulás, ami így szakmailag hát kihívásos volt, de ez még mondjuk így nem is lett volna önmagába véve probléma, de én akkor úgy láttam, hogy nem jó irányba mennek el a dolgok. Persze volt, aki azt mondta, hogy ó, hát ezt miért csinálom, de igazából amikor elmagyaráztam, hogy én hogy érzek ezzel kapcsolatban, akkor végülis mindenki azt mondta, hogy hát te akárhol is a jéghátán is megélsz, menj és csináld.
Szabadúszó újságírói lét és multi karrier között talán az egyik legnagyobb különbség az időgazdálkodás. Rengeteg időt kaptál. Hirtelen gondolom, vagy nem így élted meg?
De abszolút így éltem meg, mert kicsit nekem pont a multiléttel az a problémám, és ez talán most így a pandémia után végre kicsit másként kezd lenni, de akkor még úgy volt, hogy ha kellett, ha nem, bent kellett ülni. És nem az, hogy most akkor te elvégzed a munkádat hamarabb, és akkor elmész a más dolgaidat elintézni, és hogyha meg majd egyszer több lesz a munka, akkor meg majd tovább bent ülsz, tehát nem bízták rád, nem. Én mindig úgy éreztem, hogy így nem bíznak meg bennem, pedig hát erre
pedig
semmi okuk, hiszen
elkészül.
Így van, a munka az mindig elkészült időben és maximálisan, szóval ezt tűrtem nagyon rosszul már akkor.
Ha már említetted a Covidot, illetve a pandémiát, akkor ez egy érdekes rálátás lehetett számodra annak, aki ott hagyta a szálloda szektort, a szállodaipart, hogy egy ilyen pandémia mennyire tudta megfékezni, megállítani, leradírozni, bármelyik szót használhatjuk egyik pillanatról a másikra a nagyon stabil szektort, nagyon stabil iparágat. Ez egy picit így visszaigazolása is volt annak, hogy jó, hogy más úton indultál el? Vagy tehát kívülről hogyan tekintettél vissza erre a területre?
Egyszerűen vérzett a szívem, tehát velük éreztem, és a mai napig velük érzek, és még pont ma mondtam reggel a páromnak, mikor mentünk el kocsival egy étterem mellett, hogy Istenem, szegény vendéglátósok, szóval, hogy...
Tehát sok évig benne
persze,
voltál.
Persze, nagyon sok évig benne voltam, és végül is mégiscsak ez volt ugye az alapvető irány, amin elindultam is, és amin sok évig később ott dolgoztam, szóval tényleg magam is úgy érzem, hogy ez borzasztó dolog, ami történik az egész iparággal, és nagyon sajnálom őket, és nagyon együtt érzek velük, és nagyon drukkolok nekik. Egyébként ráadásul az egyik kis ujjam benne maradt ebbe a történetbe, mert az én párom egyébként rövid távú lakáskiadással foglalkozik, és ebben a vállalkozásában én segítek neki, amióta ugye kötetlen munkaidőben vagyok, és én osztom be az időmet. Tehát egyébként minket is rosszul érintett ez az egész történet. Nem is tudok ettől elvonatkoztatni, és nagyon várom, és nagyon drukkolok, hogy ez végre valahogy visszaálljon.
Ugye másik, eddig a különbségeket néztük, hogy a két lét, a két karrierút között milyen különbségek vannak, hogy egy PR igazgatóként egy csapat állt mögötted, illetve hát egy csapatért feleltél. Mindenképpen egy vezetői szerepkör volt. Készültél erre a vezetői szerepkörre, vagy csak úgy belecsöppentél?
Hát korábban is hasonló pozíciókban dolgoztam. Igazából így belenőttem, mert amikor én annak idején elég fiatalon az első multihoz kerültem, én ott minden pozícióban
végigjártam
a szamárlétrát, úgyhogy már nem volt igazából olyan terület, ami újat hozott volna. Voltam sales-es, voltam marketinges, PR-es, brand manager, tehát ezeket a lépcsőfokokat végigjárva az embernek már van egy olyan rálátása, hogy Isten, igazából mindegy, mi az a termék, amiért felelsz, mert azért nagyon sok a hasonlóság.
Igazából arra voltam kíváncsi, hogy ez egy vágyott cél volt-e a te életedben, ne. Hogy vezetővé váljál.
Nem, ez nagyon jó kérdés, ezt többen föltették nekem, és én mindig azt mondtam, hogy én nem vezető akartam lenni, hanem PR-es. És az is lettem.
Csak az élet azt hozta, hogy ezt magasabb szintre
így
helyezted.
Így van, tehát ez nem volt tudatos karrier, és egyébként ezért is veszem könnyen a váltásokat, mert én nem a karrier kedvéért dolgozom, hanem magáért a munka kedvéért, és én, hogyha találok egy kedvemre való munkát, akkor az teljesen mindegy, hogy most mi van a névjegykártyámon.
És milyen vezetőnek tartottad magad, ha még egy pillanatra itt vagyunk, vagy itt maradunk?
Szerintem ilyen demokratikusnak, meg kicsit ilyen lágyszívűnek. Nem tudom, érdemes lenne megkérdezni azokat, akikkel együtt dolgoztam, de mindig próbáltam a saját példámmal inkább példát mutatni, mint azt, hogy most elmondjam, hogy mit hogyan kellene.
És ugye mindig mondják, a biztosat a bizonytalanért el ne hagyd. A vállalkozói létforma, az, hogy nem fix a bevétel, az, hogy te felelsz egy csomó szeretem és nem szeretem feladatért, azt hogyan éled meg? Vagy vannak-e egyáltalán nem szeretem feladatok az életedben a vállalkozás kapcsán?
Nem igazán, tehát én élvezem ezt, én élvezem azt, hogy tényleg a magam ura vagyok, és persze egy kicsit a bizonytalanság, amit említettél, én azt gondolom minden nőben benne van az, hogy a biztonságra törekszik. Ha valami zavar, akkor ez talán egy kicsit, de ahogy egyre több mindent csinálok, és egyre több lábon állok, úgy ez a bizonytalanság érzés is csökken. Tehát én azt gondolom, hogy egy vállalkozónak akkor veszélyes lenni, hogyha egy lábon állsz.
Igen, nyilván ez a kezdeti pillanatokban egy nagy kockázat, és ugye minden, hogy megy előre az ember, és egyre több lábon tud állni, akkor talán ez könnyebb. Mit tanácsolsz annak, ha már itt tartunk, nőknek, akik most kezdenek vállalkozni? Mik azok a sarokpontok, amikre mindenképpen érdemes odafigyelni?
Szerintem elsősorban élvezzék, amit csinálnak, tehát ne görcsöljenek nagyon rá. Igen, eleinte lesznek nehézségek, de gondoljanak arra, hogy ez ebből egyszer rutin lesz, és minden úgy fog menni, mint a karikacsapás. Be kell biztosítani az embernek magát, amennyire tudja a szerződéseivel, tehát arra azért oda kell figyelni a kifizetésekre. Sajnos Magyarországon ez borzasztóan alacsony szinten áll, mármint az, hogy mondjuk a számlákat időbe kifizessék, tehát a fizetési fegyelemről nem igazán beszélhetünk, tehát ezekre a dolgokra, és igen, ez mondjuk talán a nem szeretem része, hogy utána kell menni olyan dolgoknak is, aminek egyébként magától kellene működni. Szerintem, ami a nőknek alapvető képessége az, hogy multitasking, tehát, hogy egyszerre több feladattal tudnak foglalkozni, az egy hatalmas előny a női vállalkozó számára. Mert itt is az van, hogy ez olyan kicsit, mint egy háztartás, hogy sok mindenre kell egyszerre odafigyelni. És hogyha ez így sikerül, így átlátni a dolgokat, akkor én szerintem nem egy ördögtől való dolog, nem, tehát el lehet sajátítani ezt is.
Tartsunk egy kis szünetet, Jó. Hallgassuk meg a Trend FM legfrissebb híreit, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Fodor Kassai Monikával, újságíróval, az Elle magazin szépség rovatának szerkesztőjével, aki sok évig PR-vezetőként is dolgozott, karrierépítésről beszélgettünk, illetve beszélgetünk még, és nőkről, a női szerepekről, valamint a munka-magánélet közötti egyensúlyozásról is szó lesz. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő portréműsort Kutasi Judittal.